Recording in progress.
Para. Jó, vagy. Nem baj, legalább így értjük, vagy tudjuk. Egy olyan történetet fogunk most megnézni Lukács evangéliumából, amit már lehet, hogy már egyszer legalább hallottatok. Ez az irgalmas samaritánusnak a története. Mindenki hallotta már, ugye? Hallott már róla? Dereng. Ott egy valaki már bólogatott, igen, köszönöm. Valaki már itt is, ketten bólogatnak. Ott is, nagyon jó, nagyon jó. Irgalmas samaritánus sztoria? Jó, oké. Okay. Felolvasom, jó? Lukács 10-ből. És aztán egy kicsikét belemegyünk. Tehát Lukács 10:25-től olvasom. Egy alkalommal egy törvénytudó felállt, hogy kísértse már Jézust, és azt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig azt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Az így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erőddel és teljes értelmeddel, és fele barátodat, mint magadat. Ő pedig azt mondta neki: Helyesen feleltél, ezt cselekedd, és élsz. Az pedig, igazolni akarva magát, azt kérdezte Jézustól: De ki az én fele barátom? Jézus így válaszolt: Egy ember ment alá Jeruzsálemből, Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, összeverték, majd félholtan otthagyták, és elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amint meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is, amikor arra a helyre ért és meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért, ahol az ember volt, és meglátta, megesett a szíve rajta. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, bekötözte azokat, majd feltette saját állatára. Elvitte egy vendégfogadóba, és gondját viselte. Másnap pedig 2 dénárt vett elő, odaadta a fogadósnak, és azt mondta: Viselj rá gondot, és amit ezen felül ráköltesz, megadom neked, amikor visszatérek. E 3 közül azért mit gondolsz, ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett? Az pedig azt mondta: Az, aki könyörült rajta. Jézus pedig így válaszolt: Menj, és te is így cselekedj. Egy kicsikét, hogy is mondjam, mondjuk, hogy némi tréfával tettem fel a kérdést az elején, mert ezt a sztorit szerintem már rengetegszer olvastuk, hallottuk, ugye ebből kvázi szintén közmondás is lett, ugye van a samaritánus mentők, ugye az is ráérjük, ők a samaritánusok, ami ebből a példázatból veszi a jelentését. Magyarországon van ilyen mentő, samaritánus? Nem? Angliában tudom, hogy van. Ez olyan, mint egy önkéntes mentő, mint a máltai mentőszolgálat például. És érdekes nagyon ez a példázat, mert volt egy pont, amikor, én nem tudom, valószínűleg a 301-jére olvastam, amikor Isten valamit megmutatott belőle nekem, és arra jöttem rá, hogy egy kicsikét másképp olvastam korábban, mint ahogy szerintem ezt igazán Jézus szánta, ezt a példázatot. Ugye néhány dolog magáról a sztoriról, amit szerintem már hallottatok, de ezért hangozzon el. Tehát nézzük meg egyáltalán, mi történik itt. Egy törvénytudó. Tehát egy írás tudó kérdezi tőle, miért, hogy kísértse őt, azt mondja. Tehát Jézust próbára akarta tenni, mint ahogy Jézus többször is próbára akarták tenni. És ezt a kérdést teszi föl, hogy Mester, mit kell tennem, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ugye írás tudó. Ugye mit akart Jézus? Miért mondja neki azt, hogy Ő pedig azt mondta, mi van megírva a törvényben, hogyan olvasod, és egyébként pont a nagy parancsolatot olvassa föl, vagy idézi ez az írástudó. Amikor Jézus megkérdezték, ugye, hogy melyik a legnagyobb parancsolat a törvényben, Jézus pont ezt mondta. Szeresd az Urat, a te Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és teljes elmédből, és szeresd fel a barátodat, mint magadat, nincs ennél nagyobb parancsolat. És pont ezt mondja ez a törvénytudó. Tök jó. Van miről beszélni? Azt mondja neki, Jézus, helyesen feleltél? És mit mond neki? Ez cselekedés élsz? Ugye ő egy törvénytudó. Egy törvénytudónak, meg ez is volt a kérdés, hogy mit tegyek, mit cselekedjek ahhoz, hogy üdvözüljek. És Jézus megmondta, hogy mit tegyen, tartsd be a törvényt. Tehát, hogy így, ugye ez volt, amit soha senki nem tudott megtenni. A törvényt senki. Jézus volt az egyedüli, aki a törvényt betartotta. A törvény nem azért adatott, hogy betartsuk. A törvény azért adatott, hogy fölismerjük, hogy képtelenek vagyunk betartani. Képtelenek vagyunk elég jók lenni magunktól, megváltóra van szükségünk. Úgyhogy Jézus a törvénytudónak így megfordítja, visszaadja neki azért. Azt kérdezed, mit cselekedje? Hát ezt cseleked, tarts be a törvényt. Az pedig igazolni akarta magát, és kérdezte Jézustól, de ki az én fele barátom? Na és akkor ugye maga ez a kérdés, na jó, de hát ki az én fele barátom? És akkor itt kezdünk el, hogy de hát rabbi, vagy akkor hol húzzuk meg a vonalat, ugye? Szeress fele barátodat, meg gondolod, ki az én fele barátom? A kérdésből ugye az is átjön, hogy valaki nem az én fele barátom, tehát nekem nem kell mindenkit úgy szeretnem, mint magamat. Tehát, hogy akkor ki az? Jó, ezt akkor tisztázzuk. Ezt kérdezi Jézustól, és Jézus pedig egy sztorival válaszol. És ugye ez a sztori, előttetek van szerintem a képek, a filmek, mindenféle ábrázolása ennek, amik egyébként tök jók ezek az ábrázolások. Ott van egy ember félholtra verve. Az út szélén csak feküdni, nem tud semmit. A biztos halál vár rá. Na és megjelenik a pap. Istennek a szent embere, hát biztosan segíteni fog, és akkor így kikerülni. Megjelenik a lévita, a dicsőítés vezető, ugye? Meglátja, és kikerüli. És akkor megjelenik a samaritánus. Ugye a samaritánus, mondjuk úgy, Jézusra is mondták egyébként később a zsidók, hogy nem, de samaritánus vagy, és ördög van benned, ezt mondták neki. Ez körülbelül ma, amikor cigányoznak, körülbelül ez a Magyarországon ennek felelne meg. Tehát a samaritánus, mondjuk úgy, hát mondjuk, hogy gyűlölt nemzet volt. Miért volt gyűlölt nemzet? A samaritánus nemzet, ugye amikor az izraelieket Babilonba elvitték, elhurcolták, visszaküldtek, tehát betelepítettek pogányokat a földre, és Babilon királya néhány zsidót visszaküldött, hogy megtanítsa a helyi istenének a tiszteletére ezeket az embereket, mert azt tapasztalták, hogy a oroszlánok éppen, nézze meg a vadállatok pusztítják őket, és ezt a konklúziót vonták le. Ugye minden, ez volt a logika akkor, tehát minden országnak saját istene van, vagy minden nemzetnek, nyilván ennek a földnek is van egy istene, és akkor azt kell tisztelni, és akkor minden szép és jó lesz. Úgyhogy visszaküldte Babilon király néhány zsidót, és megtanították a zsidó törvénynek a dolgait az embereknek, úgyhogy nem lettek zsidók igazából. Tehát nem voltak zsidók, és egy ilyen kevert vallás jött létre. És ugye a zsidók, amikor pláne Jézusnak a korában, a farizeusok, ők az echte. Ők az echte zsidók. Tehát, hogy ők voltak, ugye Pál is azt mondta, zsidók között az zsidó. Tehát, hogy farizeus. Nekik nagyon fontos volt a tisztasága a nemzetnek, a fajnak, a hitnek. És a samaritánus egy ilyen keverék valami volt. Emlékeztek talán, azt hiszem, Esdrás könyvében van, amikor előkerül a törvénykönyv, és kiderül, hogy ó, azt mondja az ige, hogy ne keveredjünk más nemzetekkel. És már ott volt egy csomó zsidó ember, aki már feleségül vett, vagy hozzáment más nemzetből emberekhez. És mi történt? Elbocsájtották a feleségeket. A családok szétváltak azért, hogy a törvényt betartsák. Tehát ez egy elég komoly dolog volt, úgyhogy a samaritánusokkal nem voltak jó viszonyban a zsidók. Úgyhogy amikor Jézus ezt mondja, hogy na, itt jön egy általatok gyűlölt valaki, és ő irgalmaz meg rajta, ennek volt jelentése. ennek volt jelentése. És a samaritánus az, aki megindul, megsajnálja, és segít rajta végül. És ebből szokták ezt tanítani, hogy mi is legyünk irgalmasok. És ez abszolút egy igei gondolat. Azt mondja az ige is, most nem keresem ki, hogy hol, legyetek ti is irgalmasok, ahogy a atyátok is irgalmas. Azt hiszem, ezt Jézus mondta valahol. Abszolút így van. Nekünk is ilyennek kell lennünk. Úgyhogy, ha látsz egy embert, aki félholtra van verve, akkor ne került ki, pláne, hogyha éppen Isten tiszteletre mész, vagy nem tudom, dicsőítő alkalomra mész, akkor így ne az legyen, hogy én megyek a dicsőítő alkalomra, inkább nem segítek a másik emberen. Hallottam egy nagyon jó gondolatot, hogy mi volt a különbség a pap meg a lévita, illetve a samaritánus között. A pap meg a lévita arra gondolt, hogy mi lesz velem, hogyha én most megállok segíteni. Mi lesz velem? A samaritánus pedig azt a kérdéset, hogy mi lesz vele, ha én nem állok meg segíteni. Nem magára gondolt, a másikra gondolt. Mi lesz vele? Ez egy nagyon elgondolkoztató dolog. Bocsánat. És alátámasztja azt, megerősíti azt, hogy azt, hogy milyen kérdéseket teszünk fel magunknak, meghatározza azt, hogy mi miképpen fogunk cselekedni. Meg kell találnunk a jó kérdéseket, és föltenni azokat magunknak is, Istennek is. Mik a jó kérdések? És ez mind így van. Ez mind helyén való. De valami kilóg itt a lóláb. Nekem ott volt először, ami gyanús volt, hogy Jézus azt mondja végén, e három közül azért mit gondolsz? Ki volt a fele barátja annak, aki a rabló kezébe esett? Először is azt kérdezte tőle az írástudó, hogy ki az én fele barátom? Jézus meg azt mondja, ki a fele barátja annak? Tehát nem az, hogy én vagyok a, te legyél a samaritánus, és akkor ő a fele barátod. Nem, annak ki volt a fele barátja. Tehát másképpen válaszol a kérdésre Jézus, meg van fordítva. Hogy, és akkor utána meg azt mondja, hát aki könyörült rajta. És Jézus pedig így válaszolt, menj el, és te is így cselekedj. Tehát Jézusnak nem ez a, tehát nem ez az evangélium, hogy menj és cselekedj így, legyél irgalmas. És akkor örök életed lesz. Nem ez az evangélium. Nem ez a válasz. Tehát itt valami más van benne, és akkor ezt bontotta ki nekem, hogy igazából mi az, ami emögött az egész mögött van. Ahogyan ott van Nikodémussal beszélget Jézus. Akkor is azt mondja neki Nikodémus, hogy Mester, tudjuk, hogy te az Istentől jöttél, mert senki nem képes azokat megcselekedni, amiket te megcselekszel. És Jézus mit csinál? Annyit mond, hogy bizony, mondom néked, senki nem láthatja meg az Isten országát, aki nem született újra, fordítva van, mindegy, de hogy ez, és akkor így, ez hogyan válasz erre? Ez hogyan válasz erre? Tehát valami van, Jézus valamire válaszol, ami ott van mögötte. És itt, ami én azt gondolom, ebben látnunk kell, hogy miért fordítja meg Jézus a válaszban? Az, hogy ki az, hogy az ő neki ki volt a fele barátja. Mert nem azt mondja ennek az írástudónak, hogy te legyél az irgalmas samaritánus, hanem legyél a félholtra vett ember. De, vagy nézzük meg ezt a kérdést, hogy menj el, és te is így cselekedj. Úgy cselekedjen, mint a samaritánus? Vagy úgy cselekedjen, mint a félholtra vett ember? Kinek a példáját kövesse? És én azt gondolom, hogy Jézus a félholtra vett emberről beszél. És nem a samaritánusról. És így mindjárt érthető, hogy miről szól ez a történet. Mert mit csináltad a samaritánus? Mondhatni, hogy semmit. Hagyta, hogy valaki, akit mindenki gyűlölt, megmentse őt. És ez az, ami, és ugye erről szól, ez a válasz a kérdésére. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Hagyd, hogy megmentsen téged valaki. Ez a válasz erre a kérdésre. Kicsoda? Valaki, akit mindenki gyűlöl, mert Jézus gyűlölték. Tehát Jézus ezen keresztül azt mondja, hogy akinek van füle hallásra, hallja, hagyd, hogy megmentselek. Mit csinált? Tehát mondhatjuk azt, hogy semmit nem csinált ez a félholtra vert ember. mondjuk nem is tiltakozott. Tehát a fél holt az csak félig holt, az azt jelenti, hogy a félig még él. Tehát mondjuk tiltakozni valószínűleg tudott volna. De ha nyilván, ahogy leírja a történet, úgy tűnik, hogy azért javuló félben van az ember. Tehát nem az van, hogy így fél holtra, aztán bevitte a fogadóba, és aztán ott meghalt. Nem, hanem ugye egyre jobban lett. Bármikor mondhatta volna neki a történetben, hogy te, izé, samaritánus, kopj le rólam, majd hagyjál engem békén. Nem mondta. Nem mondta. Elfogadta a segítséget. És igazából ez az, amit Jézus mond ennek az írástudónak, hogy figyelj, te, aki ennyire jól tud a törvényt, te, aki valószínűleg köze volt a farizeusokhoz, mert a szadduceusok, ők nem voltak ennyire buzgók ilyen témákban. Te, aki azt gondolod, hogy megtartod a törvényt, te éppen csak, hogy élsz. Éppen csak, hogy élet van benned. Te a halál felé tartasz. Ha nem hagyod, hogy megmentsen téged valaki, akkor meg fogsz halni. Olyan vagy, mint ez a férholtra vett ember. Nem tudsz semmit csinálni, nem tudsz segíteni magadon. És hogyha nem fogadod el a segítséget, akkor neked véged. És ezzel a nem újjászületett embert, aki nem ismeri Jézust, aki nem fogadta be őt a szívébe, akinek nem lett a megváltó Jézus, ezek az emberek olyanok, mint az írástudó. Félholtra vertek. Jézus ehhez hasonlítja őket. Ott fekszenek az út szélén, tehetetlenek. Sajnos a legtöbb, ez az én tapasztalatom, mikor kimegyünk utcamisszión, a legtöbb nem fogadja el a segítséget. Csomóan azt mondják, hogy te hülye fanatikus, menj innen. Na jó, nem ezt, azért ilyet kevesen mondanak, van ilyen is. A legtöbb udvariasan megköszöni, hát mégis csak kultúremberek vagyunk. Megköszöni, és bye-bye. Nem fogadják el a segítséget. De segítség nélkül nincs üdvösség. Megváltás nélkül nincsen örök élet. Vagyis hát örök élet, van örök létezés, van. De az az örök élet, a nagybetűs örök élet. A mennyben, Jézussal együtt, magától senkinek nincs. Isten így tekint, és akkor megnézitek a képeket. Egyébként több minden is benne van ebben. Egyrészt ott van a pap meg a lévita. Hogyha félhorta vett ember az írástudó, ez kifejezi a történet azt is, hogy itt van a pap, aki elmész Jeruzsálembe a templomba, aki neked a törvény tanítja, aki nem tudom mi minden áldozatokat mutat be, azt hiszem ebben az időben talán még mutattak be áldozatokat. Ő neked nem fog segíteni. Itt a lévita, aki szintén a szolgálatot végzi. Ő neked nem fog segíteni. Hanem van valaki, a megvetett, a gyűlölt. Ő tud neked segíteni, és ő akar neked segíteni. Hát nézzük meg ennek a samaritánusnak a leírását. Jézus pont ilyen. Azt mondja, hogy megesett a szíve rajta. Megesett a szíve rajta. Hát Istennek az egyik legbensőbb tulajdonsága, megindultság. Jézus is azt mondja, hogy mikor a tömeget nézte, azt, hogy megindult rajtuk a szíve, mert olyanok volt, mint egy juhnyáj pásztor nélkül. Megindult rajtuk. Jézus megindul az embereken. Ugye a belsője szorongatja, hogy segíteni akar. Megesett a szíve rajta. Oda ment hozzá, olajat, bort öntött sebeire, bekötözte azokat, fejtette saját állatára, elvitte a vendégfogadóba és gondját viselte. Majd 2 dinárt vett elő, odaadta a fogadósnak, és azt mondta, viselj rá gondot, és amit ezen felül ráköltesz, megadom neked, amikor visszatérek. Ez a samaritánus is ment valahova, valami dolga volt. De ráadozta az idejét, ráadozta a pénzét, ráadozta az olaját, bort. Ezek értékes dolgok voltak, pláne az ideje. Áldozott érte, és ugye Jézus is pont ilyen. Ő egy áldozatot hozott mindannyiunkért. Egy hatalmas áldozatot hozott értünk. A saját életét odaadta a kereszten. A samaritánus Jézus ebben a történetben. Amikor visszatérek, lehet, hogy annak is van valami jelentése, de ebben most inkább nem megyek bele, ezt még nem imádkoztam végig, hogy majd, amikor Jézus újra eljön. Na, és hogyha így nézzük ezt a történetet, akkor egy picit mélyebbre mentünk, hogy milyen Jézus. Hogyan néz az emberekre? Elesetteknek tartja őket. Azok is. De nem mindenki fogadja el a segítséget. Tehát ebben ez segít nekünk, hogy ha Isten úgy néz az emberekre, mint akiken megindul, a szíve összetörik értük, akkor mi is tekintsünk így az emberekre, akik nem ismerik őt. Isten nagyon szereti őket, a szíve összetörik értük, segíteni akar nekik. És ahogyan az írás tudó is, nem olvassuk azt, hogy erre reagált volna, az esetén is értette, nem tudom. Ha valaki nem akarja, hogy segítsenek neki, nem igazán fog megtörténni. Ez általában igaz az életben, nem? Tehát, hogy szoktam mondani a ifjúságnak otthon állunk, hogy ha valaki nem kér tőle tanácsot, hiába adsz neki. Tehát, hogy így a legjobb azt mondja, figyelj, van néhány gondolatom, érdekel, vagy érdekel a véleményem. Ez a praktikus módja, fölajánlod neki, hogy ha azt mondja, hogy nem érdekel, akkor forrahány borsó, akkor ne erőltesd, mert úgysem fogja, ezért nem hallgatja meg, nem fogadja meg. A másik, hogy milyen Jézus. És egyébként innen jött el az egész, hogy erről beszéljek ma. Hogy milyen Jézus. Ennek a világnak Jézusra van szüksége. És nekünk is Jézusra van szükségünk. Ha újjászülettél, Jézus a tiéd. Veled van, benned van. Itt van közöttünk. Mi az ő teste vagyunk, az ő egyháza. De még most is rá van szükségünk. És arra van szükségünk, hogy lássuk, hogy ő milyen. Valamelyik dalba volt, nem tudom már melyikbe, de hogy az ő szépségéről szól. Talán többe is volt. Ahogy ezt nézzük, a samaritánust, azt látjuk, hogy tehát így nem tudom, az én szívem erre reagál, mikor ezt olvasom. És ezek Istennek a jellemvonásai. Isten ennyire irgalmas, Isten ennyire szeret, ennyire kegyelmes. Jézus megáll. Megáll. Emlékeztek a Jerikói vaknak a sztoriára is. Ott is ugyanaz van, hogy kiabálod, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Amikor megy a tömeg, és Jézus megy elől, és kiabál csak egyre hangosabban, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, és Jézus megállt. És azt mondja, szóljatok neki. És akkor biztatja, az a kézelebb izé lehúrogt, hogy maradj már csöndbe, biztatni kezdik, hogy na, hív téged, menjél. Itt is Jézus megáll. Tehát ha neked bármilyen probléma van az életedben, bármilyen nehéz helyzetben vagy, Istennek van ideje rád. Van ideje foglalkozni csak ezzel a dologgal. Ő akar foglalkozni csak ezzel a dologgal. Ugye, és azt mondja az ige, hogy azt hiszem, ezt Pál írja valahol, nem kerestem ki, hogy ahogyan befogadtuk Jézust, ugyanúgy járjunk vele, vagy járjunk benne. Tehát igazából a megtérésünknek a hogyanja, és az Istennel járásunknak a hogyanja ugyanolyan. Minden kegyelemből van. Itt most úrvacsoráztunk, ott a pászka, ott a szőlőli vagy a bor. Ez azt mutatja, én mindig erre gondolok, hogy akármit, ha hullafáradt vagyok, vagy nem tudom, tele van a fejem valamivel, egy dologra gondolok, mikor ezt látom, hogy ez totál nem rólam szól. Ez totál nem rólam szól. Ez egyes egyedül Jézusról szól, és az ő áldozatáról. Vizsgálja meg mindenki magát, hogy méltóképpen veszi a poharat. Az én számomra ez azt jelenti, hogy én Jézusban vagyok méltó, arra, hogy vegyem a poharat. Tehát ez a valljuk meg bűneinket, ezzel nem értek egyet. Nem, az meg lehet valami bűne, jó megvalani a bűneinket Istennek, egymásnak már úgy használjunk bölcsességet, de megvallhatom bűnömet, attól még nem leszek méltóbb. Én Jézus miatt vagyok méltó. Ő miatt viszont tényleg méltó vagyok, úgyhogy nekem erről szól, ahogy amikor megtértem, elfogadtam valamit ingyen, kegyelemből, Istentől. Hát járjunk így vele. járjunk tovább az életben így vele, és legyünk olyanok, mint ez a félholtra vett ember ebben az értelemben. Ne ellenkezzünk, hogyha segíteni akar nekünk. Ne ellenkezzünk. Fogadjuk el tőle. Fogadjuk el tőle. Egyébként meg várjuk is tőle. Várjuk is tőle. Én kb. Ennyit akartam mondani az egész szakasszal kapcsolatban. Mondjátok, hogyha van gondolat vagy kérdés, és nézzük meg a Slido-t is. Ó, Anonymous. Köszönöm, nagyon szuper. Legyetek irgalmasok, mint ahogyan atyátok is irgalmas, Lukács 6.36, nagyon szépen köszönöm. Igen, ez volt az, amire az előbb utaltam. És ez így van. Hagyd, hogy megmentsenek. Igen, így lehetne összefoglalni ezt a történetet. Köszönöm szépen. Egyéb gondolat? Kérdés, miért kérdezed azért, hogy igazol magad? Igen, tehát... De egyébként tök jó. Nem. Akkor kiapra, erre nem... Nem definiálja, és szerintem én ez direkt van így amúgy, hogy nincs erre egy definíció, mert szeress fel a barátodat, magadat, ugye ebből több dolgot érdemes kiolvasni, hogyha én magamat utálom, vagy magamat gyűlölöm, vagy magammal nagyon kemény vagyok, vagy magam nem tudom, akkor ha ezt adom másoknak is, akkor nem biztos, hogy az a jó jár az illető. Tehát kell az ember meglegyen békélve saját magával, és valamilyen módon szeretnie kell magát ahhoz, hogy ugyanezt reprodukálja mások felé. Mert ugyanazt fogja adni, ahogy a magával bánik, mással is így fog. Tehát van egy ilyen oldala, de még mindig nem a kérdésedre válaszolok. Tehát ki az én fele barátom? Én azt hiszem, hogy erre nem is lesz egy általános definíció, hanem helyzetfüggő lesz. Tehát, hogy amilyen emberek az életedbe kerülnek, az útjaitok keresztezik egymást, és elét kerül. Akár úgy, hogy a figyelmedet fölkelti, Isten elét hozza, én ilyen helyzetben érteném azt, hogy fele barátom. Tehát nem próbálnék meg egy általános definíciót, hogy mindenki egy kilométeres körzeten belül, akkor szeressem azt, aki ott, most akkor menjek oda, és tehát... Én ezt nem az ige írja, én ezt így gondolom, és így definiálom magamnak, hogy a fele barátom azok olyan emberek lesznek, akik ott lesznek az életemben, és felismerem, hogy valami dolgom van velük. El tudom képzelni, hogy más ezt másképpen definiálja. Én erre ennyit, én ezt ennyivel szoktam a kérdést megválaszolni. De mondjátok, ha van más gondolat ennek kapcsán. A másik. Aha. Ugye angol meg neighbor, tehát a szomszéd. Aha. Ami aztán... Én erre nem egy definíciót keresnék, ami alapján ki tudok zárni embereket. Tehát, hogy szerintem ez volt itt, hogy fogalmazzuk meg, hogy aztán kire ne kelljen ezt alkalmazni. Mert ha azt mondjuk, hogy ő a felváltom, és ő nem. Nem tudom. Én szerintem ez eleve nem gyakorlatilag, mert amikor az ember egy helyzetben ott van, akkor nem azon gondolkozik, hogy na, ő most a felebarátomnak minősére vagy sem, legalábbis én nem így működök. De hogyha valakivel összeakadok, és a szívem megdobban, akkor így, lehet, hogy Isten valamit akar. És akkor erre a rádobbanásra nemet mondani, és tovább menni, az nem jó. És szerintem csináltam már ilyet, és nem jó. Ilyenkor jó igen mondani, hogyha Isten indít. De erről már beszéltem párszor nektek, hogy nekem mindig az a izém, hogy én a Mr. Hatékony vagyok, és akkor a villamoson is kihasználom az időt, hogy én valamit csináljak, és akkor így Isten úgy nehezen tudja azt mondani, hogy ezt most kicsit hagyd abba, lassíts le, figyelj csak, van itt. Nekem ez az izé küzdelmem. Ennek kapcsán még gondolat valaki részéről? Igen, tehát ez egyébként eszembe ugyanaz, mint hogy az embert szerette, amit csinált, azt meg nem feltétlen. Igen. Igen. Szirofőnicé asszonynál, igen. Én azt gondolom, hogy annak is megvolt az oka, és nem éppen ballábbal kelt Jézus aznap, és úgy gondolta, hogy akkor most izé. Ennek volt egy jelentése. Én azt gondolom erről, hogy a nőnek a válasza erre volt, ami igazán fontos volt, amire szükség volt ahhoz, hogy Jézus tudja azt tenni, amit tett. Tehát ez az asszony abszolút megalázta magát Jézus előtt. Azt mondta, hogy igen, én az vagyok. Ez a válasz volt az, hogy azt mondja, nagy a te hited. Nagy a te hited. Ez kicsit belemegy abba, hogy gyógyítás a hit közre játszik egy gyógyulásban, egy szabadulásban. A hit közre játszik. És itt erre szükség volt. Pláne ugye szülőnek, meg a gyerekről van szó. A gyereknek a problémája esetében a szülőnek a hite tök fontos. Ezt több helyen is beszél erről az ige, vagy látunk erre példákat. Itt is azt gondolom, hogy ezért volt igen keménynek tűnt, mint ahogyan Jézus sokszor, ott van Péternek a megvallása, hogy ó, te vagy a Krisztus az élő Istenek fia. Aztán, mikor olvassuk azt egyből utána, hogy kezdte mondani Jézus, jó, hát akkor menni fog ő Jeruzsálembe, ahol majd keresztre feszítik, és a feltámad. Péter azt mondja neki, hogy szó se lehet róla, hát ezt vedd ki a fejedből, és akkor mit mond neki, távozz tőlem, sátán? Hát körülbelül egy beszélgetésben dicsérte, hogy ezen a kősziklán építem fel majd az egyházamat, aztán meg távozz tőlem, sátán. Jézus volt, hogy kemény volt, igen. De meg volt az oka, hogy miért. De ez nem változtatja meg az ő karakterét, nem változtatja meg, hogy ő szeret. Ő szeret. Még valami? Tak jó. Jók vagyunk időben. Akkor viszont tudunk egy kicsikét. Igen, peram? Ja, igen, köszönöm szépen.